Köszöntöm Önöket, Ila Ildikó vagyok, ez pedig a Rádió Didakta. Nemrég egy hiánypótló konferenciát szerveztek a Sapientia Erdély Magyar Tudományegyetemen, első örökbefogadási konferencia címmel, mely, ha nem is tudta teljes mértékben feltárni a magára hagyott gyermekek romániai helyzetét, mégis tematizálta ezt a roppant elhanyagolt kérdést, és a magyarországi helyzettel összevetve megpróbált egyet hangosítani az örökbefogadható gyermekek és az örökbefogadó szülők hangján, illetve élesítette azt a képet, amit a társadalom lát ebben a témában. Egyáltalán nem elég népszerű az örökbefogadás Romániában, a krízishelyzetbe került terhesnő, és a magára hagyott gyermekek száma pedig egyre nagyobb, hogy miért? Erre a kérdésre keressük a választ, néhány műsort a témának szentelve. A konferencián az előadók között jelen volt dr. Téglási Imre, az Alfa Szövetség elnöke és az Anyaország Alapítvány alapítója, akivel első körben beszélünk az örökbefogadás lehetőségeiről, aspektusairól. Mielőtt a beszélgetés első részét bejátszanánk, érdemes előrebocsátani azt a tényt, hogy bár Magyarországhoz hasonlóan Romániában is történtek kezdeményezések a krízishelyzetbe került anyák megmentésére, a rendszerszintű megoldások hatékonysága eltérő. Romániában a kórházak falába épített anonim babamentő inkubátorok rendszere jogi és adminisztratív viták miatt nem tudott olyan széles körben és intézményesítetten elterjedni, mint az anyaországi hálózat. De jó hír, hogy az utóbbi évtizedekben egyre hangosabbá váltak a gyermekvédelmi civil szervezetek, amelyek a vidéki, marginalizált közösségekben próbálják elérni a várandós anyákat, hogy a csecsemőgyilkosságok és az újszülött elhagyások számát radikálisan csökkentsék. Dr. Téglási Imre tehát a Rádió Didakta mai meghívottja. Hogyan találkozott ezzel a misszióval?
Én magam is örökbefogadott gyermek vagyok, de úgy, hogy sose fogadtak örökbe. Megmagyarázom ezt a helyzetet. Szüleimet 1951-ben a kommunisták kitelepítették Budapestről, osztályjelenségnek minősítették, és innentől kezdve mi a nagy magyar alföldön, egészen pontosan én, meg a két testvére, meg az édesapám tengették életüket. Megalázva, megnyomorítva, verték, éheztek, stb. És én ebben a szomorú helyzetben jelentkeztem, hogy én vagyok anyám, pedig ezt a jelentkezést nem vette jó néven, mert annak a meglévő kettőnek se tudott eleget adni élelmet, és így tovább, és így arra gondolt, hogy ezt a gyermeket nem kellene megszülni, és talán ez lenne a családnak az egyik lehetőség arra, hogy könnyebben élje meg a hányattatásokat. Abortálni szeretett volna. Vagy kényszerült abortálni. El is követett dolgokat, amelyeket nem részletezek, a lényeg az az, hogy nekem volt egy édesapám, vagy kitűnő ember, aki viszont megpróbált engem megvédeni, hitét gyakorló katolikus ember volt, és anyámat hát sikerült meggyőzni arról, hogy ez talán nem lenne kívánatos semmilyen szempontból, se a család szempontjából se. A mi hitünk szempontjából így aztán világra jöttem. Egészen pontosan anyám megszült, apám pedig világra hozott. A kettő között az a különbség, hogy anyám, aki megszült, igazából nem tudott hozzákerülni érzelmileg, tehát azt az anya-gyermek viszonyt, ami harmonikus esetben az édesanya és az édesgyermek között alakul ki, azt ő nem tudta sajnos biztosítani, mert hát olyan lelki állapotban volt, hogy nem tudott megédesülni, nem tudott édesanyává válni. Ebben a helyzetben estem, hogy hol van az én anyukám. És mondták a környezetemben, hogy hát ő a te anyukád. Mire én mondtam, hogy nem, mármint, hogy anyámra mutatva. Mondtam, hogy nem, hát ő nem az én anyukám. Ez a hárítás, ez a keresés volt jellemző az én kisgyerekkorom, egészen addig, amíg meg nem jelent az én kisgyermeki életemben egy tündér. Ez a tündér egészen a Magyar Állami Operaház színpadáról táncolt be hozzám, egy alaksori lakásban éltünk, akkor Budapesten a nagyapámnál voltam, anyám pedig ugye vidéken valahol tanítónősködött, és hát engem ezért tett a nagyapához. Ez a tündér fölkarolt engem, kihalászott a konyhaasztal alól, felemelt, és azt mondta, hát ez nem egy kis vakarcs, hanem ez egy királyfi. Hát így indult nekem az, hogy lett nekem egy édesanyám, aki megédesült velem, ő az én keresztanyám volt, az anyámnak a unokat húga, és ő innentől kezdve nekem azt az édességet jelentette, amit sajnos a vér szerinti anyám nem tudott jelenteni. Hát így történt az, hogy engem örökbefogadott valaki, miközben nem jogilag, formailag, adminisztratíve nem lettem örökbefogadott, és hát maradtam ugye a vér szerinti anyánál, aki sajnos szív szerinti anyaként nem igazán tudott megnyilvánulni, bár mindent elkövetett a későbbiekben, hogy ezen a helyzeten változtasson, de sajnos ez a szomorúság, ez a keserűség azért végig kísérte a mi kapcsolatunkat. Hát ez motivált engem arra, hogy ezen a kérdésen elmerengjek, hogy mi is az, ha valaki nem tudja elfogadni a gyerekét, akár férfi, akár nő, milyen drámai cselekedetek következhetnek belőle, és ennek mi a föloldása. És ezt kutatva jutottam el addig, hogy a saját abortusz túlélői szerepemet átgondolva és földolgozva egy kitűnő kanadai gyermekpszichológus házaspár segítségével eljutottam addig, hogy ez nem az én saját személyes ügyem csupán, ergo nem csak az én köldökömet, saját köldökömet kell nézegetnem, hanem értelmiségiként felelős vagyok minden más gyermekért is, akik ilyen drámai helyzetbe kerülnek a szüleikkel együtt, és ez vezetett el engem ahhoz, hogy létrehozzam az Alfa Szövetséget 30 évvel ezelőtt, amely szövetséggel próbáltuk menteni, és sikeresen is sikerült menteni a kisbabákat, a terhes anyákat, és így indult el a mi örökbefogadási missziónk is, örökbeadási missziónk, mert azt arra kellett ugye rádöbbennünk, hogy a vér szerinti anyák, akik vér és gén szerint, vér és gének szerint vér szerinti szülők, nem mindig tudnak szív és lélek szerinti szülők is lenni. Ha ez a négy együtt van, akkor persze lehet harmonikus, szép anya-gyermek, apa-gyermek, szülő-gyermek viszony, ha meg ez nincs, vagy nagyon nincs meg, mert az a bizonyos szent szerelmi szövetség, vagy szertartás, amit szerelemnek nevezünk, az megtörténik, akkor persze rendben vannak a dolgok, és ha kitart is az. De a férfi és a nőnek ez a nagy-nagy vállalkozás, ez a nagy-nagy próbatétel, ez sajnos nagyon gyakran nem jár sikerrel. Ezért van az, hogy a vérszerinti szülők alkalmatlanok a gyerek nevelésére. Azt is mondhatnák, hogy néha szinte sajnos mérgező szülőként teszik tönkre a gyermekeiket, és nem a jó sors felé, hanem a bal sors felé alakul ezeknek a kicsiknek az élete. És itt jön be a mi szerepünk, hogy segítsünk azoknak, akik a várandós, diadalmas, győztes állapot helyett terhes állapotként élik meg a más állapotokat. Legalább annyiban, hogy próbáljuk őket segíteni ahhoz, hogy hát ha az a kisgyermek mégiscsak visszagondozhat a családba, hát ha mégiscsak meg tud vele érdesülni az anya, apa, de ha nem, akkor viszont kerüljön olyan helyre, mint ahogy én is kerültem, ahol szív és lélek, gyerek boldogan élje az életét, és érez azt, hogy őt szeretik, hogy ő királyfi, vagy nem egy kis vakarcs, nem egy békabőrbe vart királyfi, hanem egy szabad ember, akinek joga, lehetősége van a szabadsághoz és a boldogsághoz. Gyerekként az ember még az elemi ösztöneinek tesz eleget, tehát amikor azt látja, vagy érzi valaki részéről, hogy az a valaki nem, hogy nem szereti, hanem inkább az elpusztítására tör, akkor először, hát nyilván ragot érez, aztán később, ahogy kezd érlelődni, akkor elkezd gondolkodni, hogy de miért is van ez, hogy miért nem tudták őt elfogadni, és akkor felnőtt korára ez történt nálam is, rádöbben arra, hogy nem csak egy elkövetőről van szó, aki az anyám volt, aki egyébként rajtam kívül még 6 gyermeket sajnos sikerre pusztította el, tehát nem arról szól a történet, hogy van egy boszorkány, aki elpusztítja a saját gyermekét, hanem arról szól, hogy gonosszá tette őt és őket, vagy szegényé, vagy kiszolgáltatottá az a rendszer, amiben éltek. Egészen pontosan a politika. Az a társadalompolitika, az a családpolitika, ami nem ad nekik elég segítséget ahhoz, hogy ezeket a más állapotokat diadalmas, győztes, várandós állapotként éljék meg. Innentől kezdve lehet, hogy ők az elkövetők, mert ők abortálnak, és hát sajnos ez Romániában is, Magyarországon is világszerte. Ez az első számú halálozási ok mindenfelé a világban, a magzatéletkorú gyermekek elpusztítása. Nem a tüdőbaj, és nem különféle járványok, hanem az abortusz, mint végzetes járvány az emberiségben is. Ebben az a szereposztás van, hogy az anyák áldozatok, még egyszer áldozatok, és én erre döbbentem rá, viszonylag későn sajnos, de mégis igen, és megbocsátottam, ha lehet ezt így mondani, vagy szóval megbékéltem anyámmal, aki szinte már a halálos ágyán feküdt, és akkor döbbentem rá, akkor éreztem át, hogy ő áldozat volt, egy szomorú, megsiratni való áldozat, és innentől kezdve olvadt le rólam minden ellenkezés, minden harag, minden gyűlölet, és egy nagy-nagy szomorúság adta hát a helyét ennek a negatív érzésnek, ami gyakorlatilag egy pozitív, egy anyát elismerő, anyát szerető érzés volt. Sajnos csak későn következett be. Bár bekövetkezhetett volna előbb, de talán majd a következő nemzedékek valamikorára bekövetkezhet az, hogy kialakul egy olyan társadalom, amiben ez a drámai helyzet orvoslásra kerül. Hogy az anyák ne terhességként éljék meg a más állapotukat, az apák is ebben együtt legyenek velük, vagy ha bekövetkezik, akkor legyen ennek a gyászfeldolgozásnak intézményes rendszere, és ettől a gyásztól segítsenek illetékes szakemberek megszabadítani mind az abortusz túlélő gyermekeket, mint pedig az abortusz elkövető, vagy az abortuszba sodródó anyákat és apákat.
És ezt a társadalmi hiányt igyekszik pótolni az Alfa Szövetség is, aminek ön az elnöke. Mi a Marosvásárhelyi első örökbefogadás konferencián találkoztunk, amelyet a Szapiencia Erdély Magyar Tudomány Egyetemen szerveztek, önökkel közösen egyébként. Meglepődve tapasztaltam, hogy nagyon sok olyan kifejezés hangzik el, amiről nem is tudtunk eddig, vagy nem is hallottunk, vagy egyáltalán nem szerepelt a közbeszédben, vagy a hétköznapi beszélgetéseinkben. Egyik ilyen kifejezés a nyílt örökbefogadás.
Ez egy nagyon fontos gondolat, és nagyon fontos terminus technicus, vagy szakkifejezés, ugye a gyermekvédelem egyik fontos szakkifejezése. Tegyük mindjárt mellé azt is, hogy titkos örökbefogadás, vagy zárt örökbefogadás, és akkor ez a kettős, ez a nyílt örökbefogadás és a titkos örökbefogadás az úgy párban van. De a kettő között óriási különbség van. A titkos örökbefogadás az gyakorlatilag arról szól, hogy van egy fekete doboz, amiben bekerül egy gyermek, aki a családjában nem kapott megfelelő védelmet, nem kaphatott valamilyen ok miatt. Anyja és apja van ugyan biológiai értelemben, de lelki értelemben és szociális értelemben nem. Tehát olyan nyomóhelyzetben vannak, olyan mély szegénységben élnek, olyannyira nem tudják, nem ismerik a lehetőségeiket, hogy milyen módon tudnának ebből a helyzetből kikecmeregni, hogy inkább vagy a gyermek elpusztítására, abortusszal történő elpusztítására törekszenek, ha ez nem sikerül, és a gyerek mégiscsak világra jön, akkor még mindig ott van az, hogy titkolja a nő, vagy a pár is az, hogy ők terhesek, és akkor viszont az újszülőgyilkosság veszélye is fenyeget. Magyarországon a 90-es években, amikor mi alakultunk, akkor évente 25-30 ilyen esetet tártak föl. Volt egy olyan év, 1995 januárjában, ahol az egyik héten, a hét napjából, öt napjában arról szólt a közszolgálati sajtó, hogy itt, ott, meg amott találtak elpusztított kis babákat. Ezek mind az újszülőgyilkosság áldozatai voltak. Na most ezzel szemben mit lehetett volna tenni, vagy mit tettünk mi? Mi azt hirdettük meg, hogy van az Alfa Szövetség, és akinek a gyermek súlyos teher, akinek a gyermek titkos teher, az ne bújjon el, hanem hívjon föl minket az éjjel és a nappal, minden órájában, percében hívhatók vagyunk, van egy terhességi krízisvonalunk, és ezt a vonalat, ha hívják, akkor elmondhatják nekünk úgy a gondjukat, bánatukat, helyzetüket, terhességüket, hogy azt senki ne tudja meg. Tehát ez egy bizalmas, intim vonal a titoktartás legnagyobb felelősségével. Ha ezt elmondják, akkor tudunk közösen gondolkodni arról, hogy mi a feladat. Nagyon sokan vannak olyan nők, akik nagyon terhes állapotban lévén vagy érezvén magukat, rejtőzködnek a védőnő, az orvos elől, és innentől kezdve ők gondozatlan terhességet viselnek, ami azért egy veszélyes helyzet. Tehát lehetnek olyan komplikációk, hogy életveszélyes helyzetbe kerül a nő, tehát magyarán mi segítünk ilyenkor őket eljutatni olyan kórházba, olyan szakorvoshoz, szülészakorvoshoz, ahol titokban marad az ő helyzetük, állapotuk, ezeket titkolt terhesként kezelik. Most már a mi munkánk nyomán is ezekben a magyarországi kórházakban mindenfelé, tehát egy nagy T-betűt, piros T-betűt szoktak ilyenkor a kórlapra írni, az azt jelenti, hogy teljes titoktartásra létező, a legmagasabb orvosi titoktartás keretében kell őket kezelni, és figyelni, és gondozni az ő állapotukat, és egészségi állapotukat, mint várandós vagy terhes anyukáknak jelen esetben, ugye terhes anyukákról van inkább szó. Tehát ez az egyik. A másik az az, hogy az egész történetnek, ugye a visszatérvén a titkos örökbefogadásoknak, az az egyik korábbi változata is sajnos ma is még ezt terjedt el, hogy az állambácsi azt gondolja, hogy ezekben a helyzetekben ő mindig a legtökéletesebben, a legnagyszerűbben tud eljárni, nem feltétlenül így van, de azért térjünk vissza arra, hogy mit is jelent a fekete doboz. Tehát bekerül egy olyan gyermek ebbe az intézményi rendszerbe, amely gyermekvédőkből, anyaotthonokból, mindenféle rendőrrangú hatósági emberekből, ágyhatósági emberekből, és így tovább. És hogyha ide bekerül, akkor ezek a hatósági emberek elkezdenek dolgozni, elsődlegesen hatósági feladatként értékelik a terhes gondozást, hogy hát akkor, ha a gyermek veszélyeztetve van, és az anya veszélyeztetve van, akkor gyakorlatilag meg is fosztják attól, vagy esetleg arra bírják rá az anyát, hogy mondjon le a gyerekéről, mert meggyőzik arról, hogy jobb, ha lemond a gyerekről, mint hogyha a gyereket megszüli, de ugyanakkor nem adják majd oda neki a kórházból. Tehát innentől kezdve a gyerek bekerül ebbe a rendszerbe, anyuka nem igazán tud ezzel mit kezdeni, mert ő
szinte kizárják ebből, legalábbis ahogy én láttam, eddig Romániában így történik, és akkor a gyereket valamilyen idő után örökbe adják.
Ez azért rengeteg idő. Tehát amíg a hatóságok, különféle rendőrség, bíróság ilyen-olyan műveleteket és eljárásokat végeznek, addig múlik az idő. Több év telik el a között, a pillanat között, amíg a gyerek bekerül a rendszerbe, meg a között a pillanat között, amikor a gyereket örökbe adják. Különféle országok vannak is, különféle helyzetek. Azoknál az országoknál, ilyen például Szerbia, Moldva, Ukrajna, ahol az állam azt gondolja, hogy ezt végig így kell csinálni, hát ottan 5-6 éves korukban kerülnek ki a gyerekek a rendszerből. Mi történnek ez alatt? Hát csak a nevelőszülőnél vannak, vagy gyermekvédelmi intézményben, és ez alatt a gyerek anyátlan, apátlan, én azt szoktam mondani, hogy hever a senki földjén. Adnak neki ugyan enni, inni, tisztába teszik, ruháztatják. Ha szerencséje van is, vannak gondozónők, akik kicsit dajkálják is, akkor azt is kapja, de nem tudnak neki olyan szülőt adni, aki szívvel, lélekkel, a élete szinte lehetőleg minden percében ott van a gyerek mellett. Jó, tehát ez a titkos örökbefogadás még egyszer, ez nagyon hosszadalmas, rengeteg pénzbe kerül, az állami költségvetéseket, éves költségvetéseket nagyon megterheli. Azt lehet mondani, hogy ez a helyzet, ahogy én láttam eddig Romániában is, van egy hihetetlenül nagy államapparátus, ami hihetetlenül nagy összegeket emészt föl ahhoz, hogy a gyerekeket valamilyen szinten ellássa. Amennyire én tudom, ezeket az összegeket nem is tudja a román állam erre a rendszerre fordítani, hanem állandóan, folyamatosan az Európai Unió költségvetéséből sikerül ezt a rendszert valamilyen módon életben tartani. Nem az a baj a magyar rendszerrel sem, amelyik a titkos örökbefogadásokat preferálja, hogy külföldi pénzből megy, hanem az, hogy nem igazán hatékony. Azért nem hatékony, mert a gyerekeket abban a pillanatban, vagy lehetőleg a legközelebbi időben kellene örökbeadni, vagy örökbefogadó szülőkhöz juttatni, amikor kiderül, hogy a vérszerinti család sajnos ilyen, olyan vagy amolyan ok miatt alkalmatlan a gyerek nevelésére. Nem igazán tudnak apák lenni, nem igazán tudnak anyák lenni, ugyanakkor vannak olyanok, akik örökbe fogadnak. Tehát a másik véglet pedig az, tehát mondjuk 5-6 éves korban jutnak el, nem az újszülöttek, azok gyakorlatilag néhány hónapon belül eljuthatnak az örökbefogadó szülőkhöz, de nem a titkos örökbefogadások keretében. Ott csak akkor, ha az anya előre lemond, akkor nincs az a perce hurca, Magyarországon legalábbis nincs, mint ami Romániában, hogy akkor még elkezdik keresni a sógor, koma, jó barát, bármiféle rendűrangú személyeket, hogy hát, ha őket vállalják a gyereket. Ez így nem nagyon megy, és ebből adódik, hogy ugye 2-3 éves koruk, átlagosan 2-3 éves korban jutnak el Romániában a gyerekek, akiket ugye a saját vérszerinti családjuk nem tud nevelni, addigra jutnak el ahhoz a helyzethez, hogy őket örökbefogadhassák. Ez így nem igazán jó. Csak akkor nézzük meg a nyílt örökbefogadást. Ja, bocsánat, még annyit, hogy ugye ez, hogy ilyen későn jutnak el a gyerekek, ez hihetetlen pszichés károsodást indít bennük, és vált ki belőlük. Mi úgy hívjuk ezt, hogy hospitalizáció. Tehát az intézmény, akár kórház, akár gyermekvédelmi intézmény, ahol ők kényszerűen töltik az első életük első idejét, az óriási hiányt is jelez. Nincs ott az édesanyja, nincs ott az édesapa, nincs ott az a személy, akit ők szerethetnének, és ugye ismert a pszichológiában az a kifejezés, hogy aranyóra vagy korai kötődés. A pszichológusok azt mondják, hogy a korai kötődés, ami a gyermeknek és az embernek tulajdonképpen alapfeltétele ahhoz, hogy egészségesen működjön a lelki része az embernek, tehát egészséges lelkülettel, egészséges lélekkel, és szeretve tudja lenni magát. Ez abban a pillanatban kezdődik, legkésőbb abban a pillanatban, amikor világra jön. Én azt mondom, és néhányan azt mondjuk, hogy a prenatális időszakban kezdődik ez, tehát amikor a gyerek megfogant. A gyermekvédelemnek tehát a gyermek fogantatásától kellene működnie, mert innentől kezdve indul a magzat fejlődése, magzat gyermek fejlődése, és innentől kezdve tud ő kapcsolatot építeni a vérszerinti családdal, anyjával, akihez nyilván kötődik, hiszen sok minden történik, ezt tudjuk már, emlékei vannak a gyermeknek, a magzat gyermeknek arról, hogy mi történt ott is, alapvetően az a pszichés helyzet is kialakul, amiben érzi azt, hogy szeretik vagy nem szeretik. Tehát ezt már a prenatális pszichológia szakemberei szokták ugye hirdetni, hogy ez nagyon fontos. De ha ez nem történik meg, akkor legalább a szülést követő első nagy, hogy mondjam, krízis a maga a szülés, a gyerek, hogy világra jön a gyerek, az neki is krízis. Az legyen olyan, hogy ott legyen az a személy, aki őt minden fenntartás nélkül magához öleli, akinek érzi a szagát, akinek hallja a hangját, és ha ez a személy az örökbefogadó édesanyja és édesapa, akkor a világ kerekebb, mint enélkül. Tehát nem idegenben, nem a senki földjére kerül, hanem szülés után, rögtön, megszületés után, rögtön az őt szerető szülőkhöz.
Dr. Téglási Imrét, az Alfa Szövetség elnökét és az Anyaország Alapítvány alapítóját hallották, akivel a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem első örökbefogadási konferenciáján találkoztunk, és akivel jövő héten folytatjuk a beszélgetést az örökbefogadás témakörben. Köszönjük a figyelmet, Ila Ildikó vagyok, tartsanak velünk legközelebb is!